Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy van. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Egy 32 éves magyar katonanő halt meg Afganisztánban, amikor megtámadták a Baglan tartományban szolgáló újjáépítési csoport egyik konvoját ma hajnalban. Az áldozat három másik társa is megsérült, egyikük életveszélyesen, másik kettő súlyosan. Az újjáépítési csoport hazautazó állománya a Nemzetközi Erők északi központjába tartott, amikor egy robbantást követően több oldalról ösztűz alá vették őket. A törzsőrmestert posztumusz hadnaggyá léptették elő, és a honvédség hősi halottjának tekinti. A nő 2002 óta volt a honvédség kötelékében, korábban Koszovóban és Macedóniában is teljesített szolgálatot. Szeptember elején jött volna haza Afganisztánból. A férje szintén szerződéses katona, de ő néhány nappal korábban hazatért a küldetésből. A hajnali támadás nyomán egy kilométeres tűzvonal alakult ki Afganisztánban, ahol jelenleg is harcolnak a nemzetközi erők a magyar konvojra támadó lázadókkal. Idehaza kérdésre válaszolva Hende Csaba honvédelmi miniszter azt mondta, a kormány Afganisztán politikája változatlan marad. Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott a jegybanki alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Így továbbra is 5,25%-os jegybanki alapkamat marad érvényben. A Nemzeti Bank a 0,9% után jövőre 2,8%, 2012-ben pedig már 3,8%-os GDP növekedésre számít. A legfrissebb jelentés szerint az infláció 4,7%-ról jövőre 3,5%, 2012-re pedig 3,4%-ra csökken. Az elmúlt egy évben több mint 4%-ot csökkent a jegybanki alapkamat, elemzők szerint azonban a közeljövőben már nem várható további kamatvágás. Csökken az üzemanyagok ára szerdán. A MOL 4 forinttal mérsékli a 95-ös benzin és 3 forinttal a gázolaj literenkénti árát. A csökkentéssel a benzin átlagára 332, a dízel üzemanyagé pedig 321 forint lesz, de az egyes kutak árai között továbbra is 20-30 forintos eltérés lehet. A MOL legutóbb egy hete mérsékelt 3, illetve 2 forinttal. Kontármunka miatt halt meg tegnap a Jászárok szállási kisgyermek. Az elsődleges vizsgálatok szerint szakszerűtlen villanyszerelés miatt rázta meg az áram a másfél éves kisfiút, amikor hozzáért a használatban lévő olajsütőhöz. A gyermek anyja vizet melegített az olajsütőben, de a kicsit felügyelet nélkül hagyta egy pillanatra, aki hozzáért a készülékhez. Az áramütést szenvedett gyermekhez mentőhelikopter érkezett, de nem tudták megmenteni az életét. Háromnapos sebességellenőrző razziát tart a rendőrség. Holnaptól az összes trafipaxot munkába állítják, országszerte gyors hajtókra vadásznak majd a rendőrök. A közlekedés biztonsági kampány oka, hogy a gyorshajtás Magyarországon a legelterjedtebb közlekedési szabályszegés, és a halálos, illetve a súlyos sérüléssel járó balesetek fő oka is. A halálos kimenetelű baleseteknek pedig mintegy 40%-a vezethető vissza a gyorshajtásra. Az akció ideje alatt ellenőrzik a járművek műszaki állapotát, illetve a gyors forgalmi utakon elkövetett szabálytalanságokat is kiszűrik. Egyelőre folytatódik a derült napos nyári idő, ma általában 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Még holnap is hasonló időnk lesz 30-31 fokkal, de holnap késő délután már egy hideg front éri el hazánkat. Így szerdán átmeneti lehűlés kezdődik sok esővel és erős széllel, ugyanakkor péntektől ismét napos nyárvégi időre számíthatunk. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Nem teljesíti a magyar állam a fogyatékkal élők felé tett vállalásait, pedig az erről szóló ENSZ egyezményt másodikként írta alá Magyarország, akár büszkék is lehetnénk rá, ha nem tudnánk azt, hogy ennek sajnos folytatása nem volt, és nem akarok rossz indulatú lenni, de talán nagyon úgy tűnik, hogy alakilag és formailag nagyon megfelelünk, de ami valójában mögötte van, hát... Erről fogunk beszélgetni vendégeimmel, Kovács Melindával, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetségének ügyvezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Gombos Gáborral, a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány főmunkatársával. Önnek is jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És az oka, miért beszélgetünk, ugyan Magyarország, mint ahogy mondtam, 2 éve a világon másodikként írta alá ezt a bizonyos ENSZ egyezményt, ami a fogyatékkal élők alapvető emberi jogainak megvalósulását minden korábbinál jobban hivatott segíteni, nem teljesített egy csomó mindent, sőt, a fogyatékos oldalról készült el egy kórkép, ha szabadna ezt mondanom erről az egészről, hogy mi van ma Magyarországon. Mi van ma Magyarországon?
Tökéletesen pontos a megfogalmazásom. Civil szervezetek által elkészített árnyékjelentés szinte nem talált olyan területet, akár jogi területet, ami nyilván az életnek egy-egy területét érinti, ahol rendben lennének a magyar jogszabályok, illetve azok alkalmazása megfelelő lenne.
Mekkora átfogó árnyékvizsgálat készült? Tehát most itt, aki hallgatja, rögtön mondhatja, hogy az EFOÉSZ készített egyet, de mennyire álltak össze a fogyatékos szervezetek?
Nem az EFOÉSZ készítette, az EFOÉSZ nagyon benne volt. Nem is egy meglevő szervezet készítette, én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, hanem erre a célra már 2008. május 5-én, ami az első munkanap volt azután, hogy az egyezmény nemzetközileg és Magyarországon is hatályba lépett, összefogott több civil szerveződés, főleg fogyatékossággal élők szervezetei, így például az EFOÉSZ, azzal a céllal, hogy amikor majd ennek eljön az ideje, akkor elkészítjük ezt a bizonyos árnyékjelentést. Volt elegendő időnk arra, hogy megszokjuk egymást, hogy egy olyan kötetlen formába tudjunk együttműködni, ami mögött nincsen szervezeti háttér. Azok, akik aktív szerepet játszottak az árnyékjelentés létrehozásában, 9 szervezet, és a többségük fogyatékossággal élő embereknek a szervezete, de ezen kívül sok más szervezet is információval szolgált, azon kívül szervezetek a honlapjaikon keresztül a tagságukhoz is fordultak, és kértük az egyes tagoknak a megélt tapasztalatait, amit szintén beépítettünk a jelentésbe.
Ami engem még megdöbbentett, hogy egy országjelentést kellett volna készíteni, és ezt Magyarország el sem készítette. Ez vajon hogyan lehetséges?
Ez egy furcsa dolog. Az emberi jogok retorikája és az emberi jogok gyakorlata általában, nem csak a fogyatékos területen, igen nagy távolságba tud lenni egymástól. A legtöbb állam nem szokta komolyan venni az ilyen jelentésírási kötelezettségét.
Tehát akkor mi sem vagyunk e tekintetben rosszabbak, mint a többi.
De jobbak sem vagyunk, és ha annak idején annyira büszkék voltunk, hogy a világon másodikként ratifikáltuk ezt az egyezményt, akkor azt gondolom, hogy picikét jobban oda kellett volna figyelni, akkor is, hogyha éppen választási időszakra esett az a határidő, ameddig ezt a jelentést el kellett volna készíteni.
Azt gondolom, hogy oka lehetett ennek a késlekedésnek az is, hogy általában nem tekintünk fogyatékos ügyekben eléggé a dolgok mélyére. Az egyezmény ratifikációja is úgy történt meg, hogy a magyar jogrendszer alapjaiban már megfelel az egyezmény. Támasztott a követelményeknek.
Ami nem volt igaz.
Ami már akkor sem volt igaz. És azt gondolom, hogy ebben a hitben sokáig úgy gondolták, hogy a határidő előtt 1-2 hónappal elegendő lesz egy rövid áttekintést adni. A jelentési kötelezettség azonban ettől sokkal mélyebb és tartalmasabb munkát, feladatot jelent, és ezért nem tudott elkészülni.
Azon gondolkoztam, miközben készültem erre a beszélgetésre, hogy nem támadták-e, nem támadhatják-e önöket azzal, hogy ez egy öncélű dolog. Ez az árnyékjelentés, amit készítettek, hiszen önök vannak belül.
Az egyezmény számos újszerű követelményt fogalmaz meg.
Majd ezekről beszéljünk. Jó, hogy mik ezek?
Igen. Az egyik az most előjön, mert a kérdésére válaszként el kell mondani, hogy az egyezmény az államoknak kötelezettségként rója fel, hogy az egyezmény megvalósításának minden lépésébe, a tervezéstől a végrehajtáson át az ellenőrzésig érdemben be kell vonni a civil társadalmat általában, és különös tekintettel a fogyatékossággal élő embereknek a szervezeteit. Az állami jelentés megírásába is be kell őket vonni. Ez valószínűleg majd az Országos Fogyatékosügyi Tanácson keresztül történik, ez általában is szokott lenni. Mi egy ennél lényegesen szélesebb kört ragadtunk meg akkor, amikor az árnyékjelentésünket készítettük. Annak idején ezt az egyezményt megint csak példanélküli módon nem elsősorban az államoknak a képviselői hozták létre, bár az ENSZ-nek a tagjai a tagállamok, de ők igen hamar ráébredtek arra, hogy nem rendelkeznek azzal a nagyon komplex tudással, annak az egészével, ami szükséges ahhoz, hogy a fogyatékosok emberi jogát érdemben meg tudják fogni. Azoknak az embereknek a megélt tapasztalataira volt szükség, akik saját maguk érintettek, fogyatékossággal élő emberek. Azt gondolom, hogy természetesen lehet azt mondani, hogy mi talán a sötétebb oldalt hangsúlyozzuk jobban, bár nagyon törekedtünk arra, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, és megmutassuk a pozitívumokat is, ahol találtunk, néha nagyítóval kellett keresni, de ezt vállaljuk, és kíváncsian várjuk azt, hogy az állam milyen jelentést fog tudni készíteni.
Nagyon sok ember, amikor fogyatékkal élőkről beszél, és megkérdezem, hogy kikre gondol, akkor azt mondja, hogy a mozgássérültekre meg a vakokra. Még hozzá szokták tenni talán az értelmi fogyatékosokat. Számomra már ez is megdöbbentő, mert aki egy kicsit mélyebben végig gondolja, sokkal több fogyatékkal élő van, beszélhetnénk itt a beszédfogyatékosokról is például, de még sorolhatnék egyéb olyan fogyatékosságot, ami ebbe a körbe tartozik. Magyarországon a törvények egyáltalán az alapoknál elkezdve hogyan definiálják a fogyatékost?
Én azt gondolom, hogy a definícióktól is kiindul a probléma. Ezt egy pozitív tapasztalatnak tartom, amit említett. Én azt tapasztalom, hogy a döntéshozók részéről például az értelmi fogyatékosság, mint fogyatékosság nem merül fel. Tehát már a megnevezésnél is problémák vannak. A mozgásfogyatékosság, a látásfogyatékosság úgy érezzük, hogy bekerült a döntéshozóknak a látókörébe. Erről szoktak beszélni az értelmi fogyatékosságról, autizmusról, sokkal kevésbé, mintha nem tudnánk, hogy hogyan nevezzék meg ezt a fogyatékosságot. Az egyezmény a fogyatékosság fogalom tekintetében is megkövetel egy váltást, amely azonban már az egyezmény elfogadása előtt is jelentős problémákat jelentett. Nagyon sok jogszabály definiál fogyatékosságot, különböző juttatások, szolgáltatásokhoz való hozzájutás kapcsán, ám ezek a jogszabályok egymásnak teljesen ellentmondóak, teljesen máshogyan határozzák meg például a súlyos fogyatékosság fogalmát az oktatásban, mint mondjuk a szociális ellátásban.
Tehát egy teljes káosz van, azt lehet mondani.
Igen. Még egy problémát látok én itt a meghatározás kapcsán, ugyanis a definíció az nem csak egy technikai eszköz,
persze,
hanem tükrözi azt az emberképet, ami a jogalkotóban a fogyatékossággal élő emberekről van. Egyrészt az ENSZ egyezménynél lényegesen szűkebb körű. Mondjuk a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 98-as magyar törvény definíciójában nem férnek bele olyan csoportok, mint a beszédfogyatékosok, akiket ön is említett, vagy a tartós pszichiátriai problémával élők, akik egyértelműen beletartoznak az ENSZ egyezménynek a hatókörébe. Ezen kívül egy másik alapvető gond, a káoszon kívül, amire Melinda utalt, hogy egy olyan fogyatékosság fogalommal dolgozik, amin jelentősen túllépett az egyezmény, nevezetesen a fogyatékosságért a fogyatékossággal élő személyt teszi felelőssé. Azt mondja, hogy a fogyatékosság lényegében annak a károsodásnak a következménye, amellyel a személy él. Ezzel szemben az ENSZ egyezmény azt mondja, hogy a károsodás kölcsönhatva azokkal a társadalmi tényezőkkel, amik körülveszik a fogyatékossággal élő embert, és amibe ők bele kellenének, hogy tartoznak, de valójában egyenlőként semmiképpen nem vagyunk a részei, ennek a kölcsönhatása az, ami a fogyatékosságot okozza. Konkrét példaként, nem attól fogyatékos valaki, hogy nem lát, az önmagában csak egy károsodás. Attól válik fogyatékossá, hogy a világ az úgy lett berendezve, hogy csak a látókra gondolt, és a vakokra nem, és Braille formátumban nagyon kevés fontos információ érhető hozzá, hangos formában megint csak nagyon kevés információ férhető hozzá, és így tovább, és így tovább, és ez minden más fogyatékosságról is elmondható.
Az előbb mondta, hogy nem egészen tiszta itt a kép Magyarországon, olyannyira, hogy én itt ebben a műsorban szoktam rendszeresen olyanokkal is interjút készíteni, akik megváltozott munkaképességűeknek az elhelyezésében aktívan részt vesznek, és megdöbbenéssel hallgatom, hogy ebben a megváltozott munkaképességben egy csomó fogyatékos, például az értelmi fogyatékosok általában nem férnek bele.
Én azt gondolom, hogy valójában ennek az értelmi fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének is nagyon-nagyon súlyos problémái vannak. Itt gyakori, hogy a megváltozott munkaképesség és a fogyatékosság fogalma, miután ezek egymást átfedő fogalmak összekeverednek. Ez egy valós létező probléma, noha számtalan megoldási lehetőség van arra, hogy értelmi fogyatékos embereket is nyílt munkaerőpiacon elhelyezzenek, de az ő ellátásukra, az ő segítésükre vonatkozó rendszerek teljesen elavultak, nem a nyílt munkaerőpiacra, illetve nem a igen, a társadalmi, a közösségi életre való kivezetésre irányulnak, hanem arra, hogy valamilyen szűk, védett környezetben számukra valamilyen munkát biztosítsanak.
Na de ugyanezt elmondhatjuk az iskoláról is, ahol ugyan kvázi működik az integráció, de hogyha jól alaposan utána nézünk, leginkább csak papíron, és olyan iskolák is bevállalják sokszor, akik nincsenek erre felkészülve, ráadásul sok iskolában maguk az egészséges gyerekek szülei elutasítóak, tehát hogy itt még olyan hihetetlen gátak vannak, hogy már az iskolánál is elkezdődik ugyanez.
Igen, mi nem tapasztaljuk azt, hogy működőképes lenne az integráció. Tehát az enyhe fogban sérült embereknél látunk olyan példákat, amikor a közösségben sikerül őket oktatni. Súlyosabb fogyatékos emberek esetében ez teljesen működésképtelen. Sem a hatóságokat, sem az iskolákat, sem az épp gyermekek szüleit nem tudjuk arra megfelelően felkészíteni. Nem is hallanak arról, hogy hogyan lehetne a közösségi nevelésben együtt nevelni sérült és épp embereket.
És itt megint csak van egy fogalmi probléma is, azt gondolom. Mindig az integrációról beszélünk. Nem csak fogyatékossággal élő emberek integrációjáról, hanem minden kisebbséghez tartozó,
igen,
csoport integrációját
próbálnak vonni.
Az integráció az szükséges, hiszen hogyha fizikailag szegregálva van egy csoport a többségtől, akkor nyilván lehetetlen biztosítani azt, hogy egyenlő tagjává váljon. De az integráció önmagában nem elegendő. Az integráció igazából csak annyit követel meg, hogy beengedjük a kisebbséget azokra a terekre, azokba az osztályokba, azokra a munkahelyekre, és így tovább, ahol a többségi társadalom is megfordul. De nem követeli meg azt, hogy a kisebbség tagjaihoz, itt most különösen beszélünk a fogyatékossággal élőkhöz, az ő egyéni szükségleteikhez, amik a fogyatékosságukból adódnak, alkalmazkodjon ez a környezet. Magyarán mondva, elvárja a fogyatékossággal élő embertől, hogy feleljen meg azoknak az elvárásoknak, amiknek a nem fogyatékossággal élő kell, hogy megfeleljen. Most ez valószínűleg nem fog működni. Tehát, hogyha csak integrációt csinál egy iskola, akkor én azt gondolom, hogy teljes joggal van felháborodva a tanártól kezdve, az évgyerek szülőjén át, a fogyatékossággal élő gyerek szülőig, mindenki. Ugyanis ahol jól működik, és azért Magyarországon is van elvétve néhány jó példa, ott azt találjuk, hogy többet csinálnak az integrációnál. Az integráció mellé biztosítják azt az egyénre szóló támogatást a fogyatékossággal élő gyerekeknek, valamint a tanárnak is, hiszen a tanárnak minőségileg másképpen kell működnie egy ilyen osztályban. Ezt nevezi úgy az egyezmény, hogy inkluzív vagy befogadó oktatás, ami több, mint az integrált oktatás.
Csak ahogy hallom, sajnos ma még egy-kettő ritka kakukktojás van Magyarországon, mint hogy általánossá vált volna. Egy perc szürelmet szeretnék önöktől is és a hallgatóktól is kérni, és mindjárt folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
13. zsidónyári fesztivál a Bar Mitzvó jegyében augusztus 26-ától szeptember 6-áig. Dés László, Boban Markovics, Hernádi Judit, Udvaros Dorottya, a Budapest Ragtime Band, Kézdi György, Kárászi Szilvia, Falusi Marian, László Boldizsár, Csákányi Eszter, a Száztagú Cigányzenekar, Horgas Eszter, Matis Jahu, és még sokan mások. Jegyek kaphatók a Dohány utcai zsinagógánál, az Interticket hálózatában és az interneten. zsidonyárifesztivál.hu.
Mix magazin. Havonta az újságárusoknál és naponta a mixonline.hu weboldalon. Ha érdekességekre és hasznos témákra kíváncsi, ha szeret olvasni, ha önnek is van véleménye és megismerni a másokét, akkor keresse a Mix magazint az újságárusoknál, vagy klikkelje naponta a honlapunkra. www.mixonline.hu.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatjuk a beszélgetést a stúdióban, továbbra is vendégem Kovács Melinda, az EFOÉSZ ügyvezetője és Gombos Gábor a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány főmunkatársa, és azért ők ketten, mert a témánk az, hogy bár Magyarország másodiként írta alá az ENSZ egyezményt a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezményt, mégsem teljesíti a magyar állam ezeket a vállalásokat. Mondhatnám azt is, hogy a fogyatékosok jogfogyatékosok, legalábbis itt az elmúlt jó negyedórás beszélgetésből bennem ez szűrődött le, de eddig nagyon sok mindenről beszéltünk, és tudom, hogy még sok órát végig lehetne beszélni. Egy kicsit próbáljunk meg arról beszélni most, hogy az önök, illetve a hat szervezet által elkészített árnyékjelentésben mik azok a legsúlyosabb pontok, amelyeket a magyar államnak nem teljesített, és amelyeket haladéktalanul teljesítenie kell.
Azt gondolom, hogy az értelmi fogyatékos emberek vonatkozásában az egyik legfontosabb probléma, és az összes többi jogra hatással lévő probléma az a cselekvőképességnek a kérdése. Magyarországon az értelmi fogyatékos, autista, pszichiátriai beteg emberek nagy százaléka cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt van. Ez egy olyan helyzetet teremt, amikor ezek helyett az emberek helyett...
Más dönt. A szülők, vagy ha meghalnak, akkor a gyám.
Más dönt. Igen. És ez az élet minden területét érinti, tehát már beszéltünk az oktatásról, az egészségügyről, a munkavállalásról. Például a munkavállalás területén nagyon-nagyon sok ilyen problémával találkozunk, hogy egy értelmisérült ember szeretne dolgozni, felkészülni, adott esetben akár nyílt munkaerőpiaci munkát is tudnánk a számára biztosítani, de a gondnok a jobbnak látja azt, hogyha ő az intézményben úgymond biztonságos körülmények között van, és nem terheli őt mindenféle konfliktussal.
De ugyanakkor az érem másik oldala pedig az, hogy valahogy ezeket az embereket védeni kell. Tehát, hogyha van tulajdona, ne vehessék el, mert hogy attól fogyatékosok, hogy talán nem tudják azt jól megítélni, hogy ne érhess őket ilyen értelemben bántódás. Tehát azt gondolom, hogy emellett is, meg ez ellen is szól, de akkor milyen megoldás lehetne, ami védi is őket, de ugyanakkor azért bizonyos dolgokban szabadon dönthetnének.
Én azt gondolom, hogy azzal a megoldással, amivel eddig éltünk, mindenképpen átestünk a ló túlsó oldalára, és egy túlzott védelmet biztosítottunk olyankor is, amikor erre vagy egyáltalán nem is volt szükség, vagy sokkal kisebb mértékben. Mi egy olyan gondnoksági rendszer átalakításban gondolkodunk, ahol a gondnok partnerként kezeli a sérült embert. Ennek nyilván lehetnek fokozatai, tehát meg kell határozni pontosan azokat a területeket, amiben a sérült embernek segítségre, támogatásra van szüksége, és csak nagyon szűk körben mondható el ez a fogyatékos emberekről is, ahol a gondnoknak egyfajta helyettes döntéshozatali jogot lehet adni.
Tehát mondjuk gondoljunk végig egy konkrét példát, tehát mondjuk van egy értelmi fogyatékos, akinek van egy lakása, a lakás eladásában nem dönthetne egyedül, abban csak a gondnoka dönthet, mert ő tudja azt átlátni, hogy most ez eladható vagy nem, de abban, hogy ő munkát vállal, abban meg szabadon dönthetne. Most ez nagyon leegyszerűsítve.
Én azt gondolom, hogy még a lakás eladással kapcsolatban is sokkal árnyaltabb módon kell ezeket a döntéseket meghozni. Nagyon sok olyan példánk van, amikor értelmi sérült ember megmaradhatna a saját lakásában, ott élhetne, bizonyos támogató szolgáltatásokat igénybe véve.
Bocsánat, egyáltalán vannak Magyarországon olyan támogató szolgáltatások, ha már itt tartunk, amelyel megnyugtató módon tudna ő ott egyedül élni?
Csiráiban már vannak, és vannak olyan szolgáltatások, amiknél egyszerűen csak egy koordinációval meg lehetne úgy szervezni a szolgáltatások körét, hogy az érintett ember ott tudjon maradni a lakásában egyedül. Tehát mindig meg kellene azt vizsgálni, hogy vajon mi szükség van erre a lakáseladásra, milyen megoldások vannak, de a legfontosabb az, hogy az az adott személy, akiről szó van, ő mi az, amit szeretne, mi az, ami a számára a legmegfelelőbb.
Hadd mondjam még azt, hogy itt nem csak a jogfogyatékossá válik valaki, akit kizáró gondnokság alá helyeznek, hanem joghalottá válik. A jog számára nem létezik innentől kezdve, hogyha a gondnoka éppen nem együttműködő. Durva példaként személyigazolványt egy kizáró gondnokság alatt élő személy csak akkor kaphat, hogyha ezt a gondnoka kéri. Ha a gondnoka ezt nem kéri, akkor az illetőnek nincsen személyigazolványa, nem iratkozhat be egy közkönyvtárba, és így tovább, és így tovább.
Nyilván ebben az árnyékjelentésben sok ilyen is ehhez hasonló súlyos megállapítás is szerepel még. Gondolom, hogy nem önmagáért való módon készítették ezt, el le fogják tenni, vagy letették a kormány asztalára. Mit szeretnének első pár lépésben, hogyha nagyon gyorsan átmenne ebből?
Hát én azt gondolom, hogy ami nagyon gyorsan át tud menni az, hogy amikor a kormány elkészíti az ő jelentését, és erre nyilvánosság előtt ígéretet tettek, hogy ez október közepéig meg fog történni, ebbe a munkába érdemben bevonják a fogyatékossággal élő embereknek a szervezeteit, és építenek arra a tudásra, amit a civileknek az árnyékjelentése tartalmaz. Ezen kívül van egy sor nagyon sürgős dolog, ami megint csak nagyon könnyen megtehető. Így például a gondnoksági rendszernek a teljes újragondolása.
Van egyébként külföldön erre jól működő rendszer?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy készült egy új polgári törvénykönyv, amelynek éppen a gondnokságra vonatkozó szabályai május 1-én hatályba léptek volna.
Volna, igen.
És ez a gondnoksági rendszer, amit az új PTK leírt, ez részben külföldi tapasztalatok, részben hazai tapasztalatok alapján egy nagyon széles civil együttműködéssel készült el. Tehát azt gondolom, hogy az értelmi sérült emberek egyik legfőbb problémájára van egyfajta megoldó kulcs a kezünkben.
Csak ezt kéne, hogy tovább emelje a jelenlegi kormány gyakorlatilag.
Igen.
Ami nagyon szorosan összefügg az előzővel, a nagy intézetek kérdésköre. Több mint 23 ezer magyar fogyatékossággal élő ember, elsősorban értelmi fogyatékossággal élők és pszichiátriai betegek nagy intézetekbe kényszerülnek élni mind a mai napig. Többnyire gondnokság alatt vannak, meg többségük kizáró gondnokság alatt van. Hosszú ideig úgy tett a magyar jogrendszer és politika, minthogyha ezek az emberek önként lennének ezekbe az intézetekbe. Időközben nemzetközi jogi szinten is kialakult az a konszenzus, hogy erről szó nincsen. Azokat a gondnokság alatt élő embereket, akik ilyen nagy intézetekben élnek, fogvatartott személyekként kezeli az európai emberi jogi megközelítés is, és egyértelműen az ENSZ egyezmény is. Ez egy nagyon durva beavatkozás egy ember életébe. Egy nagy létszámú intézetben az ott dolgozók legjobb szándéka mellett sem lehet emberi életet biztosítani. Ott minden folyamatnak, napirendtől kezdve, étkezésen keresztül, foglalkoztatásig nagyüzemi módon kell történnie, hiszen egy több száz embert ellátó intézményben ez másképpen nem tud történni. Másik terület, ami nagyon elgondolkodtató, hogy a munkaképes korú fogyatékossággal élő embereknek kevesebb, mint 10%-a tud dolgozni.
Pedig most már olyan törvény és szabályozás van, hogy nagyon sokba kerül az egy cégnek, hogyha nem foglalkoztat 50 fő után egy fogyatékkal élőt, 1 millió forintot kell fizetniük.
Igen, ez viszonylag friss fejlemény.
És még a hatását nem
Lehet mérni. Én bízom benne, hogy lesz ennek hatása, de arra is gondolok, hogy önmagában a szankcionálás nem elegendő. Be kell látnia a társadalomnak, hogy neki is érdeke, hogyha minél több fogyatékossággal élő ember munkában van és fizetést kap.
Igen, erre szoktam én azt a példát. Vannak olyan országok, ahol már fölmérték azt, hogy olcsóbb egy fogyatékost egy életen át segíteni abban, hogy a társadalom egyenrangú tagjaként élhessen és dolgozhasson. Egy államnak olcsóbb, mint egy intézet vackán arra várni, hogy jobb létre szenderüljön.
Azt gondolom, hogy általában, hogyha valamilyen fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos problémát említünk, akkor a beszélgetések nagy része erre a megállapításra jut, illetve gazdasági vonatkozást vesz az irány, és soha nem gondolunk arra, hogy az értelmi fogyatékos emberek élete is egy élet, ők is ugyanolyan életet szeretnének élni, ugyanúgy boldogok szeretnének lenni, mint más emberek, tehát ezt nem lehet pénzre váltani, amikor nekünk intézményben élő sérült emberek azt mondják, hogy nincsenek barátaim, nem tudok választani, még azt sem én döntöm el, hogy milyen ruhát veszek fel aznap, soha nem ettem még fagylaltot, tehát itt azt gondolom, hogy az ő életüknek az értékét kellene attól jobban megbecsülni, hogy ezt mindig pénzre próbáljuk váltani.
Önben önnek tökéletesen igaza van, de sajnos ön is tudja, meg én is, meg mindannyian, hogy egy állam az pénzben gondolkodik, és elsősorban fiskális szemlélettel próbál megoldani mindent. Én ezt csak arra mondtam, hogy lehet, hogy ez egy olyan meggyőző érv lehet, hogy valami történni fog Magyarországon, mert hogy egyelőre csak reménykedni tudunk ebben. Hát nem lett jó kedvem ettől a mai beszélgetéstől, és hogy félre ne értsék, nem azért, mert a fogyatékos ügyről beszélgettünk, hanem azért, mert ezeket kellett végigbeszélni, hogy hogyan nem működik ma Magyarországon. Kovács Melindának, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ügyvezetőjének, valamint Gombos Gábornak, a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány főmunkatársának köszönöm szépen, hogy eljöttek. És ezzel mai műsorunk végére értünk, melynek elkészítésében Rózsahegyi Gábor és Fóti Tamás voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Dobszerda.
Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Mi a nyelv? Hogy tanul meg egy kisgyerek beszélni? Hogyan viselkedünk, amikor újat akarunk befogadni? Mi módon működik az emlékezetünk? És a felejtésünk? Lehet-e modellezni a tanulást? Pontosabban a nyelvtanulást. És tényleg meg lehet tanulni alvás közben bármit is? Mondjuk angolul? Az iménti kérdésekre a Dobszed a következő vendége, Makara György nyelvpszichológus fog válaszolni, aki nem hisz abban, hogy lenne olyan, akinek nincs nyelvtehetsége. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia vele együtt várja önöket.
Klubrádió.